Gottesdank. Köszönjük, Urunk, hogyha te szólsz, akkor változások történnek, akkor megújulás történik. Adj nekünk halló füleket, kérünk, és könyörülj a kemény, megkövesedett szíveinken is, hogy be tudjuk fogadni, ami tőled való. Amen. A témánk a megújulás, ugye, és mikor megkaptam ezt a címet, akkor egy kicsit elképedtem, hogy egy öregedő asszonynak, asszony mit tud mondani a megújulásért? Nikodémussal együtt mondhatom, hogy újulhat-e meg az ember, ha vén? Miben lehet nekem megújulni? Tudom, hogy vannak, akik szeretik átrendezni egy kicsit az életüket időről időre, a lakásukat, új függönyöket tesznek fel, új frizurát csináltatnak, elutaznak, barátaik vannak újak, ruhákat vásárolnak, így igyekeznek megújulni. De vajon ez a lényegbe vágó megújulás? Nem csak a kirakat átrendezése, és közben a raktár marad olyan, amilyen volt. Úgyhogy nem gondolom, hogy ezen múlik a megújulásunk, és hogyha ha megpróbálok majd erről beszélni, de egy kicsit hadd tekintsek vissza az életemre, azzal az igével a tarsolyomba, hogy úgy mondjam, hogy amit Ézsaiás könyvébe olvasunk, és így hangzik, ne emlékezzetek a régiekről, és az előbbiekről ne gondolkodjatok. Ime újat cselekszem, most készül, avagy nem tudjátok még? Igen, a pusztában utat szerzek, és a kietlenben folyóvizeket. A nép, amelyet magamnak alkoték, hirdesse dicséretemet. Azt mondja az ige, hogy ne emlegessük a múltat, és én nem is úgy akarom ezt fölhánytorgatni, hogy bezzeg a régi szép időkben, hanem hogy egy kicsit megismerjetek, meg a múltamat is megismerjétek. A nagy különböző életszakaszai vannak az ember életének, és a legnagyobb megváltozás, változás, megújulás a megtérésemmel történt, mikor Isten megkönnyörült rajtam, és lehajolt hozzám, és a maga oldalára állított. Zsuzsi nagyon sok mindent elmondott már arról a folyamatról, ami ilyenkor lejátszódik az emberben, nekem is hasonló volt, nagy-nagy hiányosságom volt belül, mindig volt egy nagy hiányérzetem, hogy valami nincs sehol, nincs meg az, amit keresek, amiért érdemes lenne élni. Annak ellenére, hogy kedves férjem és jó családom volt, a gyerekeim meg, minden, ami kívülről meg kell, hogy legyen, az megvolt. És mégis volt bennem egy szörnyű nagy nyugtalanság, idegesség, feszültség. Azt hiszem, nagyon rossz volt a közelemben. Mindig ideges voltam. És a megtéréssel az, hogy Isten beléphetett az életemben, átértékelődtek a dolgok, és a helyemre kerültem. Elkezdődhetett egy folyamat, ami mai napig tart, mert hiszen a megújulás az öreg ember életére is érvényes lehet. És akkor történt az, hogy én Pestre jártam Becsésről dolgozni, 3 gyermekünk volt még csak, és reggel rohanás a vonat után, este 7 körül hazaérkezés, a gyerekek szanaszéjjel mindenféle nénik felügyeletére voltak bízva, és Isten azt mondta akkor nekem, hogy lépj ki a munkahelyedről, és maradj itthon. Hát ez egy borzasztó nagy változás volt. Tudjátok, hogy a szocializmusban az volt a jelszó, hogy az asszony nem maradhat a fakanálnál, és hogy az micsoda dolog, az nem tudja az életét kiteljesíteni, és megvalósítani, és mi asszonyok is vagyunk valakik, igen, munkahelyi karrier is kell, meg egyáltalán a pénzre is szükség van. Ez egy borzasztó nagy változás volt akkor, amikor Isten rávett engem arra, hogy lépjek ki, és maradjak otthon a gyerekekkel. És ez egy nagyon jó időszak volt, amíg a gyerekeimmel otthon lehettem, aztán születtek a többiek is. Az ő érkezésükkel is nyilván mindig újabb és újabb életszakasz kezdődött, mert a feladatok nőtek, 5 lányunk van és 5 fiunk. Aztán eljött az idő, hogy ők fölnőtek, és kezdték sorba elhagyni a családi házat és a családi otthont, és elkezdődhetett egy fizikai és érzelmi leválás. Elkezdődhetett volna, ha az embernek az anyai szíve nem olyan, amilyen, És emlékszem, amikor az egyik gyerekem egyetemistaként bejelentette, hogy mi most albérletet keres, mert onnan akar bejárni majd Pestre, és elköltözik, én úgy sírtam, mint a záporeső, hogy mi baja van ennek a gyereknek, hát ennyire rossz anya vagyok én, meg rossz ez a család, hogy itt hagy bennünket. Ez volt az első, és aztán szépen fokozatosan, egyébként is a kamaszkorral, a fiúkkal különösképpen sok baj van, vagy sok lázadás, meg konfliktus volt, úgyhogy ők tettek róla, hogy leváljak róluk szépen, és ez nem ment egyik napról a másikra, mert azok, akik még ma fogták a szoknyámat, és mindenhol én voltam nekik a központ, meg a legfontosabb, ugye én, azok egyszer csak azt mondták, hogy hagyj békén, és ne szólj bele. Nem szájjal mondták ki, de az egész viselkedésük, és ez, tudjátok, ez így természetes. Aki ebben van, az tudja meg, hogy így természetes. Nem magunknak neveljük a gyerekeket. A rádióműsornak az a címe, hogy vendég a háznál, aki még gyerekekről szól, felnőtteknek. Nem értek egyet ebből a címmel, mert a gyerek nem olyan, mint a vendég, aki ma jön és holnap elmegy, és aztán nem is kell talán rágondolni, a gyerekek mindig a szívünkben maradnak. Tehát bizonyos értelemben úgy vendég, hogy most már nem az én gondom, meg a saját felelősségük, meg maguk gondoskodnak magukról, meg az ő életüket élik, de kidobni a szívemből, meg a szívünkből nem tudjuk őket soha. Akármilyenek, nem tudjuk őket kidobni. Tehát kirepülnek a gyerekek, és meg kellett harcolni, és meg új harcolni azt az életszakaszt, amiben akkor abba kell megújulnom, hogy elengedjem őket, elengedjem. Nagyon sokszor jut eszembe a tékozló apa, aki elengedi a fiát, és nem megy utána akkor se, amikor hallhatja a híreket, hogy milyen dolga van. Nem küld csomagot sem, és nem küld csekket se utána, hanem hagyja és várja. Meg kell hagyni azt a kifutási időt a gyerekeknek is, hogyha úgy mentek el, hogy nem akarnak többet visszajönni, vagy úgy néz ki most, hogy ne, majd Isten elvégzi. Nagy megújulás vagy változás volt az életemben, mikor a férjem 8 évvel ezelőtt elment, és hát a gyász dolgáról most nem alkalmas, azt hiszem beszélni nem is kell. Aki átérte, az úgy is tudja, hogy mit jelent, amikor a kedves párja az embernek elmegy. A hiánya megmarad, de Isten föloldozott a terh alól ennek, és nem kell mindig siratnom, és utána sóhajtoznom. És amikor ő meghalt, azután 2 hónappal az utolsó 2 gyermekünk is elköltözött otthonról. Tehát teljesen egyedül maradtam. Ez is nagyon furcsa. Ugye egy teli ház után megszokni, hogy már csak én vagyok egyedül. És az az érdekesség benne, hogy nem csak, hogy megszoktam, hanem még élvezem is. Hogy csend van, hogy nyugalom van, hogy nem vagyok senkinek köteles a kiszolgálással, hogy a magam ura vagyok. Ez nagyon érdekes. Én annyira élvezem a csendet otthon, meg azt, hogy rádiót hallgathatok, amikor akarok. Oda megyek, amikor akarok, hova akarok. Szóval ez nagyon érdekes. Én azt gondolom, hogy ez is Isten ajándéka, hogy az ember élvezi a magányt, meg az egyedül létet. És hát egyébként is ugye az ember belekerül a korban, és ilyenkor úgy leereszt. Nincsenek már olyan feladataim, amik voltak azelőtt a gyülekezetben sem nyilván, mert új lelkészek jöttek azóta, és hát a gyülekezetben, amit tudok, azt teszek, meg eljárok az alkalmakra, de nem, már nem az én dolgom. Ez egy olyan kívülálló helyzet már, olyan, mint az ősz, hogy az ember úgy mindent, ahogy az ősszel lehullanak a levelek, úgy minden úgy lehullik az idős emberről, aki így magába marad. Ahogy a hajunk meg a fogunk hullik, úgy hullik ki a kezünkből a tennivaló, meg az energiánk elmúlik. Azon nagyon csodálkozom, hogy meglehetősen csinálós voltam, mint ahogy többnyire azok vagyunk mi asszonyok, hogy energikusak, és hogy milyen hamar kifáradok. Hogy az erőm, és az energiám, és az értelmem is, és a testi szellemi korlátokkal is számolni kell. Aki benne van, az úgyis tudja, nem kell erről sokat beszélni, aki meg nem, majd megtapasztalja. Azt viszont el kell, hogy mondjam, hogy ebben a magamra maradással, hogy nincsenek már olyan közvetlen feladataim, nagy a kísértés is, a bezárkózásra. Tehát ebbe kell megújulni minden idős embernek, nekem is, hogy ne zárkózzak be. Tudom, hogy vannak, akik vele vetik magukat a tévésorozatokba, van, aki a kerttel foglalkozik, és az lesz a mindene, aztán kinek mi a hobbija, aztán van, aki csak lusta, meg rest, ez én rám is jellemző, hogy olyan jól esik semmit se csinálni, hanem csak úgy leüldögélni. Nem hiszem, hogy Isten útja a restség öregkorban sem. Lehet a kapcsolatokat fenntartani, ha másképp nem, telefonálni. Éppen nemrégen mondta egy idős asszony, hogy én már csak a családdal. Mondtam, azért telefont vedd föl néha is, hívd föl a régi ismerősöket, és lehet azokkal megbeszélni a dolgokat. Lehet látogatni, amíg futja a lábunk erejéből. Lehet megállni az utcán, ha valakivel találkozom. Ezt is úgy megfigyeltem magamon, hogy mindig sietek, le se szállok a bicikliről, az a jó, hogy még biciklizni tudok, és jobban megy, mint a gyaloglás. De hát felszállni meg leszállni olyan nehéz, ismerősnek csak úgy messziről, leszállni a bicikliről. Valaki egyszer azt mondta, hogy megfigyeltem magamon, hogy amikor beszélgetek valakivel, akkor mindig így áll a lábom, így. Hogy indulásra kész. Hogy direkt oda kell figyelnem, hogy tessék arra felé fordítani a lábomat, nem erre, hogy na, én meghallgatom meg, hadd mondjam meg, én is elmondom. Kapcsolatok fenntartása borzasztó fontos időskorban. Nagyon el tudunk magányosodni, ha nincsenek kapcsolatok. Ezért jó a gyülekezet is, mert ott vannak testvérek, és az is egyfajta kapcsolattartás. Megújulást két részre oszthatnám, egyrészt magamra nézve, ezek voltak a kísértések, hogy miért nem megyek. Itt fáj, ott fáj, meg egyébként is, na. De megújulni, magamra nézve, először is magamra nézve. Jézus szemével látni az embereket. Bocsánat, ez a második pontom. Na, itt van az értelmi defektek. Tehát magamra nézve, Jézus szemével látni saját magamat. Nagyon sokat mond nekem az az ige, hogy sok bocsátatott meg neki, ezért szeret nagyon, mondja a bűnös asszonyra Jézus, aki megmossa a lábát, vagy megtörli, vagy leönti a drága nárdos kereszt, és amikor a farizeus azt mondja neki, hogy hát nem tudod, hogy ez egy bűnös asszony, elmond egy példázatot, és annak az a tartalma, vagy lényege, ez is, hogy a szavak nem jutnak eszembe, hűtlené lettek a szavak. Nem voltam soha nagybeszélő, de valóban, na, tehát az a lényege a példázatnak, hogy Jézus elmond egy példázatot, hogy mit gondol Simon, farizeus, ki szeret jobban, akinek több bocsátatott meg, vagy akinek kevesebb is. Ez az asszony, ez nagyon szeret, mert sok bocsátatott meg. Látom-e én úgy magamat, hogy nekem sokat kell és kellett megbocsátani, még a mai nap is kell. És az ember bele tud messzesedni saját magába is, úgy bele tunyul, meg bele restül. Nincsenek már családtagok, akikkel összeütközéseim, surlódásaim lennének naponta, mert hiszen a családban úgy van, hogy azért van, hogy nem úgy csinálja, vagy nem azt akarja, amit én, és vannak ilyen, és nem veszem észre, hogy milyen vagyok, hogy ki vagyok ott belül. Megmutathatja-e Jézus, hogy ki, milyen vagyok? Nem csak voltam, hanem vagyok, még most is. Hogy azt énekeltük itt valahol, hogy új szívet adj, Uram, én nekem. Hát, hogy a szívem még mindig a régi. Sokat kínlódok mostanában a kertbe az ibolyával, ami egy kedves virág, ugye, hogyha nem hatalmasodik el. De hát elhatalmasodik, és borzasztó nehéz kiszedni, mert olyan bozontos gyökerei vannak, és hogyha csak egy kicsi hajtás bemarad a földbe, akkor vége az egésznek, akkor újból kinő, és nő, és mindent elnyom, a gyepet elnyomja, a virágokat nem hagyja, nem tudom, hogy volt-e ilyen tapasztalatotok, ne is legyen. Vannak ilyen nagyon szívós növények, de hát az ibolya az egy kedves növény, az a kis helyes, kedves, szelíd. Az, hogy dicsérjük, ugye, hogy milyen szelíd kis szerény ibolya. Hát ilyen az ibolya. És ilyen például a lelkünk, a szívünk is, a dicsőség vágyunk mondjuk. Csak a dicsőség vágy. Hogy tudok magamba melengetni hetekig, hónapokig valamit, amikor megdicsértek? Nem az a baj, ha megdicsérjük egymást. De az a baj, hogy mit csinálunk a dicsérettel? Hát én tehetek róla, hogy olyan vagyok. Ki te? Kitől kapunk mindent? Ki az, aki minden jónak az adója? Hát csak Isten az, aki ad, hogy nem magamnak tulajdonítanám. És ebben a dicsőségvágyban mi minden megbújik, ahogy az ibolya gyökerei között is mi minden elbújik, a büszkeség, a kritika a mások felé, mert ha én olyan vagyok, a másik miért nem olyan? Az irgalmatlanság. Látom-e magamat olyannak, amilyen vagyok? Megbocsáthat-e Isten sok mindent ma is, ahogy régen meg az évek során mindig megbocsátott? A mai nap is megbocsáthatja-e azokat, amik benőtték az életemet, és mint az ibolya benövi a virágos kertet, és nem hagy mást szóhoz jutni? Aztán a nyelv bűnei, hogy oda tudok mondani valami keményet? Megbánom persze. És a gondolataimban mi minden zajlik? Magamra nézve megújulni. Nem túllépni ezeken, hogy hát én már ilyen vagyok, hanem valahogy Jézus előtt kitárni ezeket, és azt mondani, hogy köszönöm, Uram, hogy meghaltál ezért, és te vagy a nagy kertész, aki majd kitisztítod ezt a rettenetes földet, amit átszőnek ezek a rohadós gyökerek, vagy ezek a semmit nem érő rosszaságok. Aztán ragaszkodom-e a régi panelekhez, a régi látásomhoz. Fölírtam a Bibliámba, hogy ami más, az nem biztos, hogy rossz. Tehát olyan úgy beépülnek az előítéletek a szívem mélyére, meg az egész életünket átjárják. Azt gondolom, hogy csak így meg így lehet az Isten útján járni. Biztos? Csak így meg így lehet megtérni. Biztos? És egyébként is, hogy hagyom-e, hogy új utakon vezessen engem a magamra nézve is. Eljutottam-e már a lényem mélyére? Zsuzsi olyan jól kifejtette, hogy ott, aki én vagyok, aki hát a Biblia így mondja, hogy nincs bennem semmi jó. Eljutottam-e már idáig? És nem is tudom megjavítani magam. Ahogy az ibolya meg a gyomnak a magvait se tudja kiszedni az ember a földből. Az egész földet ki kéne cserélni. Nem is elég, ha fölásom, és egyenként kiszedem, és kirázogatom, hanem az egész föld cserére van szükség. Hát nem tudom magam kicserélni. Egyetlen egy segít az, hogyha ha Jézus Krisztus közelében maradok, és ő az, aki újját tesz mindent. Bennem is. És ez egy folyamat, ez nem zárul le a halálom órájáig sem. Mindig is rászoruló maradok. Tehát megújulni magamra nézve, aztán megújulni az emberekre nézve. Ebbe is úgy bele tud fáradni az idős ember, hogy ez már ilyen marad. Nem tudok rajta változtatni, nem is tudok, de Isten tud, mert ő hatalmas. Az ő hatalmában bízom-e eléggé, hogy mindenkit úgy formál és úgy vezet, ahogy ő akar, vagy én akarom mindenáron irányítani és új utakat mutogatni neki. Áldást mondani. Arra hivattunk el, hogy áldást mondjunk. Most, hogy jöttem a vonattal valami baj történt, és egy vonatpótló buszt indítottak volna, de az csak állt, és nem indult, és mindenki ott a morgott, és senki nem tudta, hogy most mi lesz, már megyünk, nem megyünk. És egy férfi rettenetes ingerülten és idegesen, kiabálva ottan, aki kérdezősködött, hogy lekiabált mindenkit, engem is, hogy mit képzelek én, hogy honnan tudja, hogy megy-e ez a busz, vagy nem megy. Áldást mondani, hát borzasztó szegényben mi van? Ha ez jön ki a száján, akkor mi marad benne? Áldást mondani, azt örököltük, hogy áldást mondjunk. Képzeljétek, van egy ilyen örökségünk. Hogy ne a rosszra rosszal válaszoljunk, csak ennyit mondtam neki, css. Aztán jutott eszembe áldást mondani. Nem közönnyel és lemondással figyelni az emberek tevékenységét. Ez a világ ilyen, ezen már én úgyse változtatok, meg egyáltalán ki tud változtatni, hanem közben járni értük, és akikkel találkozok úgy menet közben, napközben, azokra áldást mondani. Amikor Jézus megjelenik Péternek a feltámadása után, tudjátok, hogy háromszor mondja a genezáreti tópartján, megkérdezi Pétert, szeretsz engem, és háromszor mondja, hogy legeltesd az én juhaimat. Jézust nem lehet direkt módon szeretni. Jézust az embereken keresztül kell szeretni. Ugye ezt mindig hiányoljuk. Én azt hiszem, érzelmeket hiányolunk a szívünkbe, hogy én úgy szeretném szeretni az Istent, meg Jézust úgy szeretném szeretni. Szeressük az embereken keresztül. Legyen gondunk azokra, akiket ránk bízott, vagy akikkel összefutunk, akikkel találkozunk. Így szeretjük őt. A harmadik pedig a gyerekekre nézve, a családomra nézve, akik ugye már nem laknak velünk, vagy velem, hanem mindenki a saját útját járni. Ugye elengedtem őket, elengedtem. Isten kegyelmes volt, és valahogy elvégezte, meg ők is megtették a magukét, hogy elengedjem őket. És nem fogom már, és nem irányítom. Nem akarok beleszólni az életükbe, bár nagyon nehéz, mert amikor látom a gyereknevelésüket, akkor föláll a hátamon a szőr sokszor. De nem kell az elengedést visszavenni, nem kell. Tudom, hogy jó helyen vannak, Isten kezében vannak, és ez a legjobb hely. Nem én nekem kell őket ide-oda rakosgatni. És azt tudom, hogy azt se szeretik, ha a gyereknevelésbe beleszólok. Isten néha megadhatja, hogy mondhatok egy-egy mondatot. Jókor jó helyen, mint az aranyalma ezüstányéron. Azt igen, van, hogy megadja. Csak legyen elég bátorságom, meg elég hitem ahhoz, hogy ki tudja mondani azt, mert az ember azt gondolja, úgyse fog ide figyelni, nem érdekli. De odafigyel, és megjegyzi, mert Isten mondta akkor, hogy szólj. Istenéi ők, és ő majd elvégzi bennük, nem az enyimek. Isten hozta őket létre, ő adta őket, és az övéi, és neki gondja van rájuk, és sokkal jobban szereti őket, mint én. Gondoljátok el. És azt is jobban tudja, hogy mi legyen velük. És hogy mikor tereli őket másféle útra, mint amin most járnak. Azt mondja Jézus Máriának a Lázár sírjánál, hogyha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. Hát ez a hit, ez. Hinni, és meglátom majd, hogy munkálkodik. És hogyha rájuk gondolok, akkor sok mindenért adhatok hálát. Kedves, tisztességes gyerekek, tisztességtudók is, és rendesen dolgoznak, és nagyon jó apák, anyák, és ezért mindig hála, hála, hála legyen a szívembe. Hála és ámen. Igen, Uram, jól végzel mindent, te tudod. Nem kell nekem bele kontárkodnom a te dolgodba. Ugye arról volt szó az elején, hogy az öregség olyan, mint az ősz, meg olyan, hogy megyünk lefelé a hegyről, és már ugyan mi várhat ránk, szépen lassan baktatunk, és nincs már semmi, ami olyan nagyon megújulásra való lenne. De aztán átgondoltam ezt, és úgy látom, hogy felfelé megyünk mi a hegyre, csak másként. Sokkal lassabban és sokkal csendesebben, nem? És amikor visszanézünk, akkor azt láthatjuk, hogy mit hagytam hátra. mennyi mindenen keresztül vitt és vezetett az én Uram. És micsoda nagy dolog ez, hogy idáig is eljutottam, és egyáltalán ő juttatott el, és hála, hála, hála a szívemben. Mindenért, az örömért és a bánatért, azért, hogy van bocsánat a mulasztásokra is, az elrontott dolgokra is, és maradhatok benne, fölfelé a hegyen, fölfelé a hegyre, oda tartunk. És nem várnak már nagy meglepetések talán, bár még a java talán hátra van, mert a meghalás az egy külön út lesz majd. De ezekre a csendes időkre azért úgy gondolok, hogy ez most már sokkal langyosabb. Nem a nagy rohanás, meg a törtetés, meg nincs szikla, zúdulás, meg lavina. Megyek szépen fölfelé a hegyre. És sokszor nézhetek vissza arra, hogy a megtett útra, amit Istennel megtettem. És benne maradhatok, benne, Krisztusban. Ezt se értettem sokáig, mi az, hogy Krisztusban. Benne maradni, benne elrejtve. Mert egyedül Krisztus, egyedül a kegyelem, és egyedül hit által. Még az igét azért felolvasom. Ne emlékezzetek a régiekről, és az előbbiekről ne gondolkodjatok, ime újat cselekszem. Halljátok, öregek, újat. Most készül, avagy nem tudjátok még, igen, a pusztában utat szerzek, és a kietlenben folyóvizeket, a nép, amelyet magamnak alkottam, hirdesse dicséretemet. Hirdetni a dicséretét.